sem. De ott a kígyól, akik nékben, s addig lesz nő, akit rám bíz majd az ég. De elhagyják a démonok mellőlem.
Bizony van ott
mindig egy lány, aki annál többet ér, ki rám hagyná az ég, megint úgy érzem.
Megint ez van, mindig az, hogy
löpni bátran könnyű azt, hogy mit merek.
Jól legyen, sőt
nagyon jól megy, már csak szusszal győzzem. Pedig én nem remélek soha, de mégis összejön. De itt a kígyós addig nem lesz jó, amíg van egy nő, akit rám bíz majd az ég. De elhagyják a démonok mellőlem.
Bizony van ott
mindig egy lány, aki annál többet ér, ki rám hagyná az ég. Megint úgy érzem,
megint ez van mindig.
Mitől kevés, mitől ilyen a hitem? Mitől kevés, mitől ilyen, ilyen? Mitől kevés, mitől ilyen a hitem? Mitől kevés, mitől ilyen, ilyen?
Remélem tetszett nektek ez a fantasztikus szám, akinek itt van a basszusgitárosa, a belmondó basszusgitárosa, Temesi Berci. Szia!
Sziasztok, jó napot!
És itt van Aranyosi Viktor, a Lemur Femurjának gitárosa. Szia neked.
Sziasztok.
Is! Na, hát akkor kezdjük is el, fiúk. Köszönöm először is, hogy eljöttetek. Nos, mióta akartok basszusgitáros, vagyis te mióta akarsz basszusgitáros lenni, te pedig gitáros?
Hát akarni nem akartam. Sportoltam nagyon sokáig, meg táncoltam a családomnak köszönhetően. Aztán volt egy autóbalesetem, ami így keresztbe húzta ezt a sportkarriert. És akkor így nagy zene őrületemben, én elképesztő Metallica, Pantera és hatalmas rockzenei őrületemben így tulajdonképpen megéltem ezt csak simán a hangszórókon keresztül, aztán a sportot ugye abba kellett hagynom, és belemenekültem a hangszerbe, és kaptam édesanyámtól egy gitárt, ami így kb. Egy hónapig állt a sarokban, aztán pengedgettem, de soha nem jött ki belőle egy normális hang sem. És egy idő után rájöttem, hogy én nem akkordokat fogok, hanem egy-egy hangot azon a gitáron, és akkor kitaláltam így magamtól, Herenden, én onnan származom, ahol tulajdonképpen 4000-en élnek, tehát nem egy hatalmas település. Hogy hát ez valószínűleg basszusgitár. Most Herenden a 4000 fős településen egy darab basszusgitár volt, amit én rögtön meg is vásároltam emiatt, és akkor elkezdtem autodidaktait tanulgatni innen-onnan. Aztán Veszprém, ugye a nagyváros, ami közelünkben volt, én ott nőttem fel, és hát ott voltak ilyen zenész kollégák, akik felvilágosítottak a hangszerrel kapcsolatban. Úgyhogy nekem így jött a basszusgitár teljesen véletlenül, meg ilyen autodidakta módon. Mm-hmm. Nem volt ilyen nagy őrületem, hogy én most basszusgitározzam.
De micsoda szerencse volt így utólag, nem?
Hát nincsenek véletlenek.
Ja, igen. És Viktor?
Hát nekem ez úgy kezdődött, hogy általános iskolában zenei tagozatosban jártam, és hát volt lehetőség majdnem, hogy kötelező módon mindenkinek zenét tanulni, illetve valamilyen hangszert, és hát először édesanyám föltette azt a kérdést, hogy milyen hangszeren is szeretnék tanulni, mire én mondtam neki, hogy hát vagy zongora, vagy dob, és akkor mondta, hogy hát így a 6. emeleti panel lakásban meg a 2 tanár fizetés mellé, akkor talán esetleg furuljázzak egy keveset. És akkor ebből lett 2 év furulja tanulás, aztán zenetanár is elment, én is iskolát váltottam, és akkor ez abban maradt. Én akkor kezdtem sportolni, akkor kajakoztam egy jó pár évig. Aztán szintén nekem is volt egy sérülésem, és azt abba kellett hagyni. És akkor megint szüleimnek is köszönhetően akkor sikerült egy gitárt beújítani, mert az volt nekem a másik ilyen nagy szerelmem, hogy én gitározni akarok. Persze addigra az iskolában már nagy része az embereknek gitározott, és akkor én is beálltam a sorba, hát ez nem egészen így történt. Tehát a többiek azok csináltak egy sort, én meg egészen külön kezdtem, meg jó nagy lemaradása, de hát aztán a továbbiak az már, hát erre költöttem a jó sok pénzemet, mindenféle nyári és egyéb munkákból a gitározásra. Viszont sajnos én is csak autodidakta vagyok, úgyhogy tanárhoz még nem sikerült eljutni, most már nagyon érzem a hiányát ennek, úgyhogy most már valahonnan szerzek majd egy munkát, ha minden jól megy, és akkor abból egy zenetanárt, vagy egy gitártanárt majd finanszírozni fogok, mert tényleg hiányoznak dolgok, amik kellenének nagyon, de hát így ennyi.
És egyébként ez a művészi tehetség azért származik valahonnan, például ugye a Vali néni, hát ő fest nagyon szépen.
Édesanyám, igen, nekem az egész családom a Herendi porcelángyárban dolgozik, illetve tevékenykedett, és hát a művészi vénó valószínűleg innen adódik, illetve hát mivel már 2 éves koromban engem pelenkáztak a tánc parketten tulajdonképpen, édesapámnak köszönhetően a néptáncpedagógus volt a porcelángyári tevékenysége mellett. Így hát nekem is adott valami, de igazából én eszembe nem jutott, hogy én a porcelángyárba menjek. Ráadásul nekem inkább a műszaki vonalam működik, tehát én műszaki sulit is végeztem, és inkább az egyenes vonalak működtek nálam, mint a elképesztő festési tehetség. Meg hát a táncból adódóan ugye volt egy színpadi rutinom, nem féltem attól, hogy fölmenjek a színpadra, meg hát a ritmus érzékemet is ennek köszönhetem szerintem. Az, hogy a zenei dolgok honnan jöttek, fogalmam nincs, mert senki az ég egyet a világon a családomban nem zenél, tehát nobody. Úgyhogy ez csak így jött, nem tudom, hogy ez honnan jött. De hát hála Istennek nem ültem be a porcelángyárban a humánpolitikai igazgatói székbe, úgyhogy hála Istennek inkább eljöttem Budapestre a műszaki főiskolára, és akkor egy ideig számítástechnikai vonalon dolgoztam, utána újságíróként a zenei lapnál, aztán a Hiltonban voltam marketinges, a várban lévő Hiltonban, és akkor egy idő után elegem volt a nyakkendőből, meg a öltönyökből, meg a snob életből, aztán annyi tanítvány lett már, meg annyi zenei munka, hogy nem volt rá szükségem, ennek már 8 éve, hogy ebből élek.
És Viktor, neked?
Nálunk, tehát az egész családban közel-távol sehol egy művész, tehát semmilyen szinten.
Hát ez az igazi úgyhogy, művészet.
Úgyhogy én ilyesmit nem tudok, nem tudom. Hát igazából én minden, amit eddig csináltam, vagy felvettem, az egyszerűen abból adódik, hogy rengeteget hallgatok zenét, tehát hogy hazamegyek, és az első gépbe ér zene. Tehát az utcán is megtenném, csak az a baj, hogy nincsen most konkrét, amivel hallgatni, úgyhogy ez most nem működik, de tényleg az, hogy reggeltől estig, tehát fölkelek onnantól, hogy lefekszem este, zenét hallgatok, mert egyszerűen nekem ez muszáj.
Hát ezek nem véletlenek azért. Persze. Az ember x év alatt, 20 év alatt nem tud felszedni annyi információt, csak úgy, tehát úgy gondolom, hogy ez, bár nem sokan hisznek abban, hogy az ember újjászületik, de úgy gondolom, hogy az előző életekből hozunk információkat, és ezt fel tudjuk használni, úgyhogy.
Hát igen, van benne valami. És egyébként így szülői támogatást, azt mennyit kaptatok? Volt olyan, hogy édesfiam, te most nem mész zenei pályára, mert hogy abból nem tudsz megélni? Vagy volt hasonló?
Hát édesanyám a világ legfajnabb embere. Tehát nekem egy olyan csodálatos családi vonalam volt, meg egy olyan neveltetést kaptam otthonról, amiben mai napig élek. Tehát én nem gondolom, hogy azért dolgoznék jelenleg 12 zenekarral, vagy azért szeretnének, vagy hívnának, mert én vagyok az ország legjobb basszusgitárosa. Sokkal jobb zenészek vannak nálam. Úgy gondolom, hogy azért élhetek ebből, és azért van ennyi munkám, mert kiegyensúlyozott életem van, megbízható vagyok, és ott vagyok mindig mindenhol, és csinálom a dolgomat, és akkora a számom, ekkorának kell, hogy legyen. Ezt pedig otthonról hozom, és úgy gondolom, hogy az az ember, aki jelenleg érvényesülni tud, mindenképpen az az ember, aki gyerekkorában kap egy nagy lapáttal, és én otthonról kaptam. Természetesen, hát édesanyám olyan ember volt, mikor hosszú hajam lett, akkor kikérte magának, hogy hosszú hajam van, aztán akkor befestettem feketére, kikérte magának, hogy miért festem be feketére, majd mikor meg kezdett lenőni, ő szólt rám, hogy menjem el festetni hajad. Tehát őt egy ideig így be kellett járatni. Akkor, mikor levágattam, akkor elsírta magát, hogy miért vágattam le a hajamat, mert ő világéletében hosszú hajat akart. Tehát ő ilyen nagyon kedves ember. És hát a zene is ilyen volt neki, hát nem hitte el. Még a mai napig kételkedtek, vagy hát sokáig kételkedtek abban, hogy ez működhet. De sosem mondták azt, hogy ne csináljam. Tehát ők olyan kedves emberek, meg annyira... Én úgy mondom, hogy lelkileg támogattak mindig annyira, hogy a mai napig csodálom őket, meg imádom őket ezért, úgyhogy a maximális támogatást kaptam, de nem úgy, hogy ők toltak bárhova is, tehát ezt mind magamnak köszönhetem, hogy ideig eljutottam, de legfőképpen annak, hogy a szüleim nagyon jól neveltek gyerekkoromban.
Ez így van. Szóval nálunk is, hogy nem volt ilyen, hogy tiltás, meg bármiféle, hogy ne csináld ezt, ne csináld ezt. Azért volt egy idő, amíg el kellett fogadniuk azt, hogy én ezt választom. Édesanyámnak például most ősszel realizálódott benne, hogy ja, hogy én gitározni szeretnék, és ezt komolyan gondolom. Hát mondtam neki, hogy igen, így 5 év után most már komolyan gondolom. De hát tényleg mindenben, amit így lehet mondani, abban támogatnak. A többit meg úgyis az ember maga szedi össze, tehát az összes...
Hát szerintem addig, amíg ő nekik pénzt nem kell ebbe befektetni.
Addig minden szülő boldog egyébként, igen, hogy azt csinálja egy gyereke, amit jól érzi magát, persze.
Igen.
Jó, nyilván megpróbálnak valamennyit segíteni ebben ezen a téren is, de... Hát ez a zenésznek se egy olcsó, ez se egy olcsó.
Nem, mert hát amikor az első lemezét hazaviszi az ember, és megmutatja, akkor már elfogadják, én úgy gondolom, nálam ez történt. Értelme. Meg hát amikor a Műpában játszom, és ott ülnek a nézők soráiban, és mosolyogok rájuk, azért az más környezet. Vagy legutóbb, mikor a Charlie lemezt hazavittam, amin játszottam, most a legutolsó Charlie lemezen, akkor így... teljesen máshogy néznek az emberre, meg hát most már büszkén mondják azt, hogy a fiam zenész.
Csoda van írva a neve, igen. És lehet mutogatni
igen, körbe. Igen. Hát édesanyám súlyos, tehát hogyha ezt a műsort most lehetne hallgatni, akkor Veszprém és környezete hallgatná. Tehát ő a legnagyobb marketingesem különben, bármikor tévé, vagy akármilyen cikk van, vagy bármikor felvásárolja az újságárust. Tehát,
de egyébként igen, ezt én is igazolom, mert ugye, na akkor a rádió hallgatóknak elmondom, unokatestvérem Berci, és hát így azért a családba is terjednek a hírek, és akkor tényleg be szoktuk kapcsolni. Hogy
igen, mondjuk azt is mindenkinek tudnia kell, hogy konkrétan nem tudom hány éve nem találkoztunk, és hát nem beszéltünk, tehát így...
6, biztos igen. Szerintem.
Jó dolgok ezek.
Aha. A rádió mire nem képes.
Hát, igen.
Igen, igen.
Na már, ha Charlie-t említetted, akkor szerintem térjünk rá egy kicsit, hogy a jelenlegi munkáitokra, hogy kivel zenél azt most együtt, Berci, és hogy neked is, Viktor, hogy áll a zenekarod? Erről meséljetek egy kicsit.
Csak eddig mindig én kezdtem.
Így van. Most akkor én kezdjem, jó? Hát most a zenekarommal jutottunk el odáig, hogy hát hosszas vajudás után, körülbelül 5 év alatt jutott el odáig ez a zenekar, teljes tagcseréken és névváltáson keresztül, de hogy végre föl tudunk valamit mutatni. Most ősszel alakult ki ez a mostani végleges felállás. Hát körülbelül, hát most durvát akarok mondani, akkor 2 hónap alatt raktunk össze egy nagyjából 10 számot, de hát nem mondom, hogy ez azonnal jött, hanem volt már így is előre megírva egy csomó szöveg, meg ilyesmi, csak most jött el az, hogy össze tudtuk pakolni őket egész számokkal. Volt, nem tudom, szóval április elején, már nem tudom, hajadikán volt koncertünk, az első, mint tulajdonképpen bemutatkozó koncert a zenekarra. Ezt az én iskolámnak a diák napján mutattuk be ezt a koncertet, vagy akkor léptünk föl, és hát főleg ismerősök voltak ott, azért igyekszünk magunkat eladni legalább nekik első körben, aztán majd úgyis hozzák a többieket, az ismeretleneket. Hát úgy tűnik, hogy haveri alapon sikerül elmennünk egy stúdióba, és ott fölvenni 1-2 számot, ebből majd azért szeretnénk valamilyen hordozón legalább egy ilyen reklámanyagot létrehozni, amit szét lehet küldeni, meg tehát ezzel szeretnénk azért valami visszajelzést szeretnénk róla kapni, hogy végig is ennek mennyi értéke van. Ehhez még azért kell munka bőven. Most igyekszünk egy egyetemi fesztiválra, az ELTE-nek a Lágymányosi Ötvös Napok, azt hiszem ez lesz a neve.
Találkozunk ott akkor.
Hát azt reméljük, most beadtuk a pályázatot rá, elküldtünk számokat, reméljük, hogy a döntnökök azok kegyesek lesznek és meghívnak minket. Ha az összejön, akkor 4-én ott föllépünk, utána 5-én lesz megint egy koncertünk, 6-án a Schönherz TV-be megyünk, az is ilyen ismerősök révén. Aztán most megpróbálunk minél több koncertet szervezni, és akkor hát nyáron valószínűleg folytatjuk a számírásokat megint, és hát megpróbálkozunk egy olyannal, hogy augusztusban, nem tudom pontosan mikor van az ELTE BTK-nak a gólyatábora, és hogy van ott kapcsolatunk, és megpróbálunk oda egy koncertet megint szervezni, meglátjuk. Remélem összejön ez az első körben ez a Lágymányosi Napok, és akkor ezzel némi közönségre tudunk szert tenni. Hát most elsősorban ez elindulás, ez, hogy szerezzünk közönséget, meg ismertebbek legyünk egy kicsit, most ez a cél. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, meg meddig jutunk vele.
Jó, ezt így hallgatni különben, így az embernek van egy ilyen dejavúja, vagy nem is tudom, hogy nevezem. Nekem érdekes, hogy olyan szerencsés életem van, vagy nem is tudom, nem szerencsének mondanám ezt, de sosem kellett demóznom, sosem kellett így semmit. Egyszerűen így jött a hangszer, és egy év múlva az első zenekarom az konkrétan egy olyan zenekar volt, akinek már így lemeze volt, és így nem. Tehát nekem nem kellett soha garázsokban próbálnom, valahogy ilyen szerencsés helyzetben voltam. A Veszprémi révén egy helyi dark trash progresszív őrületes zenekarba kerültem bele, akik azóta már Londonba tették át székhelyüket, és londoni kiadóval dolgoznak, és nagyon nagy európai turnékat csinálnak. Ők voltak a Without Face nevű ilyen progresszív zenekar, akinek az első nagy lemezét játszottam föl rögtön, ahogy bekerültem a zenekarba. És mivel egy próbateremben próbáltunk az akkori Stonehenge formációval, akikkel kijutottunk Hollandiából, Prog Power Europe-ra, és elég komoly nevekkel sikerült fellépnünk. Többek között Daniel Gildenlővel, aki a Dream Theater dobosával is együtt muzsikált, tehát elég jó projektekben sikerült részt venni, így a progresszív rock zenei vonalon. Aztán egy turnéba kerültem a Blackout-tal, és így kerültem oda, ami az első nekem nagyon komoly zenekarom lett. Először csak helyettesítettem egy évig, aztán Attila kiválása után ott maradtam a zenekarban, és 3 nagy lemezt csináltunk, illetve egy koncert DVD-t, aztán mivel ott a Kowalskival együtt dolgoztam, én a Kowalski meg a Vegát meg csináltuk, megalapítottuk a Kowalskival. Ott 2 vagy 3 nagy lemezt csináltunk együtt, ha jól tudom. Aztán szétváltak útjaink, és onnan jött nekem a Belmondó, csak közben már annyi más zenei munkám is volt, ami nem a saját projektemet jelenti, hanem hát Vári Éva, Kútvölgyi Erzsébet, meg Hobó, ők voltak 3, akik ilyen sanzonesteket adtak, és hozzájuk kerültem oda, a francia intézetben voltak ilyen sanzonestek. Aztán, hát ezen kívül nagyon sok munka lett, tehát nem is tudom, hogy mondjam, Megasztárok, Csillagszületikek, elkezdve most nem sorolnám mindent, mert igazából az összessel dolgoztam, a Karameltől elkezdve a Gáspár Laciig, az Emilion keresztül a hát a Charlie-ra nagyon büszke vagyok, ezen kívül Gallus Nikitől a Szekeres Adriig mindenki, aki jelenleg az országban működő popzenész, így hála Istennek sikerül együtt dolgozom vele, most 12 zenekarral dolgozom, van ebben kubai, afrokubai zenészek, külföldön is dolgozom, Bécsben, most indulunk Kuwaitba, most lesz egy japán-amerikai turné, egy szlovák megasztárra, úgyhogy ilyen sok-sok teendő van, hála Istennek. Ami a prioritás, nem az a Belmondó, és hát már a 3. nagy lemez jelenik meg, illetve most vagyunk turnéban, egy lemezbemutató turnéban. Hát Isten tudja hány klip van már, szerintem 8, vagy nem, fogalmam nincs már ott, hol tartunk. Sok munka van szerencsére, és Zolinak köszönhetően meg minden más zenei tevékenységgel is foglalkozom, tehát nem csak a zenével, hanem a magyar zenéért is a szerzők elnökségében próbálunk tenni a magyar zenészekért, zenekarokért, tehetségekért, úgyhogy most így ezen munkálkodom.
Na, ez akkor egyelőre nagyon szép végszó, de csak egyelőre, mivel most megint egy számot fogunk meghallgatni, szintén a Belmondótól. Mm-hmm.
Üdvözlök mindenkit, ez itt az Eper Rádió 97.00, a mikrofonnál Németh Dóri, és feltenném a következő kérdést, ami pedig az lenne, hogy van-e példaképetek, és hogyha mondjuk ti hallgattok zenét, akkor kit szoktatok hallgatni, ha nem magatokat, persze.
Gondolkodási időt kérsz?
Hát én kérek, igen, ezt végig kell gondolni erősen.
Példakép? Hát úgy gondolom, hogy egy ideig vannak az embernek példaképei, aztán amikor már közeledik a 30-hoz, akkor már kevésbé példaképekben gondolkozik. Hát, őszinte legyek, ilyen példaképeim mindig voltak, de sosem zenei téren, vagy ha zenei téren, akkor sosem basszusgitárosok én. Nekem a zene az zene, tehát nem a basszusgitározásban próbálom kielni magam, hanem a zenélésben. A zene nekem egy kommunikációs csatorna, és azért is dolgozom mondjuk 12 zenekarral, és nem egyel, mert valahogy nekem a zene az olyan terület, mint mondjuk egy nyelvterület. Hogyha én Spanyolországba megyek, akkor spanyolul kell beszéljek ahhoz, hogy megértsenek, vagy megértessem magam. Amerikában nyilván angolul. Ez ugyanaz, hogyha leülök egy kubaival és hoz nekem egy rumba klávét, akkor nekem arra reagálnom kell, azaz kommunikálnom kell a hangszeremmel. Ugyanúgy akár egy rockzenei dobossal, hogyha jut egy 2-4-et és én arra nem tudok egy feszes tempót játszani, akkor nem működik. Nem működik a kommunikáció. Ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy a zene is, és a különböző zenei stílusok is megférnek egymás mellett, és az egész globálisan figyelendő. És számomra nem is a basszusgitározás a lényeg, hanem az, hogy egy zenésszel tudjak dolgozni, ne egy basszusgitárosa, vagy ne egy dobossal, mindenki zenészként fogja fel ezt az egészet. Úgyhogy így globál, nekem így példaképpen sosem volt olyan, hogy én most megörültem volna egy elképesztő basszusgitárosért. Engem a zene érdekelt mindig az, hogy milyen információt, milyen energiákat közvetít, és nekem olyan szempontból a Sting egy hatalmas nagy forma. Nagyon-nagyon szeretem, de mondhatnám most éppen a magyarok közül a Jamie Winchestert, vagy a Magna Cum Laude-t, akik így nagyon-nagyon nagy formák számomra. Vagy azokat a szövegírókat, akiknek van mit mondaniuk. Akár a Lukács Laci, vagy a Lovasi Andris, akinek gratulálok ezúton a díjához. Vagy akár a Cutor és a Kowalski, akik megfogalmaznak olyan szövegeket, illetve van miről beszélniük, és nincsenek életből felmentve. Nekem inkább ezek az emberek a példaképeim, illetve azok, akik, mint a Pap Szabi, akinek a pólójára az van írva, hogy az igazi rockstar az első próbán meghal. Tehát aki úgy megy fel a színpadra, mint hogyha az utolsó lenne neki konkrétan, és élvezi, és jól érzi magát, és azáltal jó energiákat mozgat, és a közönséggel úgy kommunikál, hogy nem is beszél hozzájuk, de élvezik az emberek. Nekem ezek a példaképeim, azok a főhősök, meg azok az emberek, akik tesznek valamit, és van miről beszélniük, és tudnak is azáltal tenni valakiért, vagy valamiért, nem kifejezetten önmagukért. Hallgatni, igazából mindent meghallgatok, tehát amit biztos, hogy elnyomok, az a Dáridó, vagy attól függetlenül, hogy sajnos játszottam már benne, de biztos, hogy nem hallgatnám, tehát nem tenném be. Hát nekem a Sting Pat Metheny vonal ez az, ami energiákról, meg nagyon komoly érzelmekről szól. És hát a zene az ez számomra.
Ez kicsit én a sajátom, hogy egy picit így összerántanám a kettőt, hogy hát olyan igazi nagy példaképek, hogy én olyan akarok lenni, mint nem tudom ki, az nálam se nagyon. Vannak olyan előadók, vagy olyan gitárosok, akiknek a munkásságát, a zenéjét, a stílusát, azt szeretem, de hát igazából azért sem tudnék ilyet mondani, mert egyszerűen rengeteg dolog van, amit hallgatok, szóval otthon is magamtól folyamatosan örülök, ha bármikor találok valami új zenét, tehát mutatnak nekem valamit, én akkor elképesztő hálás tudok lenni, hogy úristen, nekem most mutatott valaki egy nagyon jót. És hát nem tudom, most például egészen elbeteget, a Toolt fedeztem fel magamnak, az egy egészen elborult valami, akkor nemrég, hát ugyan fél éve mutattak nekem Jazzékiát, Asbjörn Svensson triót, szóval tényleg nagyon széles skálán mindenféle az, amit meghallgatok, amit nagyon nem azok, ezek az elektronikus DJ-s témák, azt nem szeretem, meg hát ezek a mulatos borzalmak, ez nekem.
Én úgy gondolom, hogy nem muszáj elzárkózni ezek elől sem. Nem, minél nyitottabb az ember.
Én sem, nem az, hogy elzárkózom, csak hallottam belőlük, és tehát egyszer mindent meghallgatok.
Van abban is információ,
nem,
különben.
Az nekem nem szimpatikus.
Nagyon sok információt össze lehet gyűjteni, és minél nyitottabb az ember, annál több dolog az eljut, és innentől kezdve annál több mindenről tud beszélni, vagy tud hozzászólni. Valahogy úgy vagyok ezekkel a példakép dolgokkal, hogy a zene az egy annyira tág fogalom, hogy ott nem lehet beszélni arról, hogy jó vagy rossz. Valakinek ez tetszik, valakinek az. Ferrari, Rolls-Royce, mind a kettő csodálatos történet, valakinek ez jön be, valakinek az. Ettől függetlenül nem kell még leszólni az egyik történetet sem. Másrészt meg valakinek az hoz energiákat, teljesen mindegy, nincs is ebből baj. Úgy gondolom, hogy nyitottnak kell lenni, és pontosan ennek köszönhetően politikailag sem tudok elhatárolódni semmitől, és mindemellett nem is tudok kiállni valaki mellett. Mert egyszerűen úgy gondolom, hogy mindegyik párt, vagy akár legyen az hitvallás, mindegyikben megtalálom a magamét, és azt az információt, ami nekem fontos, és amiből építeni tudom saját magamat, vagy az én lelki világomat, vagy az energiáimat, de egyik mellett se tudom letenni úgy a voksomat, hogy azt mondanám, hogy ez az. Mert mindegyikben találok olyan dogmatikus dolgokat, amik számomra nem egyeztethetőek az életemmel. Ugyanilyen az összes többi ilyen példaképes dolog is, hogy mindegyikből lehet energiát meríteni, nyilván ezt mindenki magának elraktározza.
Van olyan nap, amikor például egyáltalán nem hallgattok zenét, vagy nem gitároztok? Szóval el lehetne ezt képzelni? Gondolom nem.
A legcsodálatosabb pillanat, mikor hazaérek, befekszem a kádba, és azt mondom az úrnak, hogy köszönöm. Elképesztő, hogy a legdrágább zenei hang számomra a csönd. Ettől független, de tényleg különben. A nap 24 órájában hangszer van a kezemben, nem is tudnék nagyon más csinálni. Tegnapi nap is konkrétan az RTL reggelibe kezdtem, reggel 6-kor, ott voltam ugye 10-ig, 11-től próbáltam a triómmal 2-ig, utána 3-tól 5-ig a Viva TV-ben voltunk élőben, és akkor meg indultam Szegedre a Belmondóval a turné állomást teljesíteni, úgyhogy hajnal 4-re értem azért, és most itt vagyok. Most nincs hangszer a kezemben. De őszinte legyek, most a kocsiban nem szólt zene. Ettől függetlenül pedig persze, ha tehető zene nélkül megőrülnék. De gondolj bele, ez alapvetően, hogyha az ember eltéved az erdőben, és egyedül van, akkor az első dolog, ami történik vele, az, hogy elkezd fütyűrészni.
Abszolút.
Kell, de tényleg nagyon nagy kincs tud lenni időnként, az, hogy egy kis csönd, egy kis nyugalom, vége van. Tehát nagyon kell, túltelítődik az ember, meg sok lesz, meg elfárad benne, szóval kell az is néha nagyon.
Hát meg a zenében, a zenei hangokban is a csendnek is egy igen, komoly szerepe van, és az nagyon, nagyon fontos, hogy az ember azt tudja használni, és megfelelően jó időben alkalmazza, úgyhogy fontos, fontos zenei hang.
Amire én most áttérnék egy kicsit, az, hogy hogyan látjátok a magyar könnyűzenei életet. Tehát itt arra vagyok kíváncsi, hogy ugye nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok zenekar van, és nem látom pontosan azt a pontot, ahonnan egy zenész már meg tud élni a zenélésből. Mi a véleményetek erről?
Hát nekem azért van erre rálátásom. Ne onnan közelítsük meg, hogy meg tud élni, mert én soha nem a pénzért csináltam ezt. Más dolog az, hogy az ember ebből él, de nem ez inspirálja. Sosem a pénzért megyek fel a színpadra. És ne is ez legyen a mondatnak a lényege, hanem inkább az, hogy van-e létjogosultsága annak, hogy magyar zenészek csináljanak bármit itthon. Van-e értelme azért dolgozniuk, és nem csak maguknak gyártani CD-t a jelenlegi mocskos helyzetben. Gondoljuk bele abba, hogy a Republik, vagy akár egy Bikini, vagy mondjam az Öregeket, az Eddától kezdve a Damienig, a Charlie-n keresztül, a Keresztes Ildig 800-900 ezeres lemezeladásokat produkáltak nemrég, ami mondjuk 10 évről beszélünk. És jelenleg ott tartunk, hogy 5000 az aranylemez, és egyetlen, illetve most jelenleg 2 zenekar tudja ezt megtenni. A Tankcsapda, aki 30 ezeret ad el, ami egy nagyon nagy dolognak számít jelenleg sajnos, illetve a Magna, aki mondjuk egy 8-9-10 ezer darabot ad el, aminek megint csak örülni lehet, és meg is érdemlik mind a 2 zenekar. De most beszéljünk arról, hogy a Zanzibár mondjuk 200 lemezt tud eladni, és ez elég dráma. Úgy gondolom, hogy és a szerzők elnökségével, ahol dolgozom nagyon komoly zenészekkel, nevekkel, és előadókkal, illetve művészekkel, azon dolgozunk, hogy a magyar zenének legyen értelme. Ez az kellett, hogy volt ugye itt nekünk egy Danovisunk, meg egy slágerünk, ami nem magyar tulajdonban volt, hanem külföldi tulajdonban volt. Nekik nem volt érdekük, hogy a magyar zenét támogassák, ráadásul mikor Európai Uniós állam lettünk, államilag nem lett szabályozva az, hogy mennyi magyar zenei játszás kötelező a rádiókban, kereskedelmi csatornákban. Ezáltal szabad kezet kaptak. Illetve ha meg is szabtak nekik mondjuk egy 10%-os magyar zenei játszást, azt este 11 és hajnali 6 között leadták. És innentől kezdve sem jogdíjakat nem kaptak a zenészek azért, hogy muzsikálnak, sem semmit. Tegyük fel, én elmegyek fodrászhoz, azt mondom neki, vágd le a hajam, de nem kapsz érte pénzt. Ez egy ilyen történet. És sajnos jelenleg az van, hogy a koncertekért tudnak működni a zenészek, viszont egyre kevesebb hely van, ahol interpretálhatják a műsorukat. Ezért úgy gondolom, hogy semmi más nem felelős, csak az a tér, ahol jelenleg letölthető bármi. Nem személyhez kötött jelenleg a zene. Régebben, hogyha menjünk legkorábbra, ha Bachot szerettél volna hallgatni, Bach idejében el kellett, hogy menjél, hogy meghallgassd őt személyesen. Jött a következő időszak, mikor már meg tudtad őt hallgatni egy LP-n vagy egy magnókazettán, de még mindig tudtad mihez kötni, és elmehettél élőben is meghallgatni őt. Aztán jött a CD és a többi, és jöttek azok az üres hanghordozók, amiken fel vannak háborodva az emberek, hogy miért kell üres hanghordozóra jogdíjat fizetni. Azért, mert ezeken a vonalakon úszik el a személyessége annak, amit mi művészek megpróbálunk átadni. Lesz egy légüres tér, ahol elveszünk, mi mint előadók, és nem minket hallgatnak, hanem egy légüres térhez kötik ezt az egészet. És nem is kötik személyhez, és nem is gondolják azt az emberek, hogy ezért kell fizetniük, vagy bármit kell tenniük. És ezt csak akkor értik meg, hogyha elkezdenek dolgozni, és azt mondja a főnökük, hogy neked ezért nem jár pénzt, te csak dolgozzál. És nem is a pénzesítésről beszélek inkább, hanem arról, hogy elveszik a személyessége, a varázsa annak, amit mi csinálunk. És ez szörnyű. Egyrészt, másrészt ezért most úgy próbálunk tenni a szerzők elnökségében, és elég kemény dolgok ezek, és ez már politika, amiben így nem mennék bele egy ilyen délutáni vidám műsorban. Nyilván a kormányváltástól is függenek most dolgok, ugyanakkor meg nagyon sokat kell lobbiznunk azért, hogy médiatörvényt módosítsunk, hogy elfogadja azt az két új rádió, ami szerencsére már magyar tulajdonban van. Hogy 35% magyar zenét játszik reggel 6 és este 11 óra között, és ez már egy nagyon nagy lépés, úgy gondolom, a magyar zenészek életében. Legyen az jogdíjról beszélve, legyen az annak köszönhetően, hogy a médiában szerepelhetnek, koncertmeghívásokat kapnak. Ez nagyon fontos dolog, egyrészt, másrészt pedig egyetlen egy úton módon tudta Franciaország és Anglia jelenleg elérni, hogy a művészei játszva legyenek, és vásároljanak CD-ket az emberek, mégpedig azzal értékel, hogy az internet sáv szélességét leszűkítették. És semmi más nem tudsz jelenleg Angliában és Franciaországban csinálni, mint e-maileket nézni. És ez szerintem nagyon tök jó. Ugyanakkor itthon ez nem biztos, hogy megvalósítható. Egyrészt hozzászokt az emberek, másrészt pedig nyilván az internet szolgáltatónak ez egy hatalmas pénzkérés. Akinél pénz van, az hatalomra tör. Egyetlen egy úton módon lehetne ezt úgy gondolom szabályozni, és ezt államilag kell, és ezért most mi teszünk is, hogy szeptembertől ez törvényben legyen módosítva vagy foglalva. Megpróbáljuk azt elérni, hogy ne ti, mint felhasználók vagy letöltők legyetek kriminalizálhatóak és büntethetőek azért, mert letöltetek. Hanem fizessen, ne te fizessél ezért, hanem fizessen ezért a szolgáltató, aki ráenged téged egy olyan strádára, ahol te bármit csinálhatsz. Mert valójában valljuk be, miért veszel üres hanghordozót, hogy kiírhasd azt, amit letöltesz. Innentől kezdve elismered azt, hogy azért veszel internetet, hogy letölts. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy nem te vagy a hibás, hanem az a szolgáltató, azok a multik, akik lehetőséget adnak neked olyan szélesávú frekvenciákon, vagy internetes sávokon szörfözni, ahol neked semmi más dolgod nincs, csak egész nap letöltesz. Ezáltal meglopsz minket, és valójában úgy gondolom, hogy senki sem bűnöző, és senki sem akar lopni. De ez már természetes. És innentől kezdve azon munkálkodunk mi, hogy azok a cégek, akik lehetőséget adnak szélesávú frekvenciára, fizessenek nekünk. Úgyhogy ennyi.
Na, másik, a kezdőzenekarok még ehhez a témához tudnék annyit hozzátenni, hogy most járok Tűzraktérben, már bocsánat, nem tudom mennyire reklám vagy nem reklám, szóval Tűzraktérben járok
hát az nem.
Hangosítani. Hát annyira nem. Szóval járok hangosítani, mert ezt most tanulom. És itt van szakmai gyakorlatunk.
Múlt hét pénteken talán.
Na, akkor pont nem voltam. Voltam csütörtökön, meg szombaton. Na, hogy máskor. Úgyhogy, szóval oda járok, és hát nem mondom, hogy naponta ott vagyok, de amikor koncert van, most már majdnem minden nap ott leszek. Elképesztően sok, nagyon fiatal kezdő zenekar van, és nagyon tehetségesek vannak, nagyon jók tényleg. Szóval, múlt héten csütörtökön, meg pénteken volt összesen 7 zenekar, abból 5 olyan, hogy én nem tudom, hogy eddig miért nem hallottam róluk. Szóval egyrészt az a probléma szerintem, hogy nagyon kevesen veszik a fáradtságot a zenekarok közül, hogy tényleg reklámot csináljanak maguknak. Most nem fizetősre gondolok, ami tényleg sokba kerül, hanem kihasználni például az internetnek azt a lehetőségét, hogy bárhol megjelenhetsz lassan. Most a zenekarra most ezt megpróbáljuk megcsinálni, hogy megjelenni mindenhol, most fönn vagyunk már az összes közösségi portálon lassan, meg az ilyen zenekari gyűjtő oldalakra is rakjuk föl magunkat, akkor tehát próbálunk minél több helyen megjelenni, mert véletlenül is meg lehet találni így az embert. És Hát nem tudom, tehát az a probléma, hogy nagyon keveset reklámozzák, nagyon kevesen reklámozzák magukat. Most volt például, ez is ott történt, a Napokon nevezett zenekar, Azokon a Napokon, ez a teljes nevük. Este 00:30-kor, vagy mikor léptek színpadra, jó, némi csúszás volt, és egyszerűen alig volt ott. Egyrészt jó, ez benne van, hogy réteg zene, de egy olyan másik zenekar szervezte a koncertet, őket is meghívták, és egyszerűen nem volt akkora hírverése. Fönn volt a Tűzraktérnek a honlapján, és így pont.
Bocsánat, de nem a zenekar dolga. Én úgy gondolom, hogy jelenleg mindenki hirdet, és egyszerűen már a 4 órán keresztül nem kapcsolom be az e-mail rendszeremet, akkor, amikor hazaérek, 100 e-mail fogad, naponta 200-300 e-mailt kapok. Ennek a fele spam. Én úgy gondolom, hogy mindenki fog reklámoz. És ezzel nincs baj. Az a baj, hogyha lemész egy klubba, és a klub elvárja tőled, hogy te reklámozz, te csinálj bármit, és közben nem ad neked semmit ezért cserébe. Ad egy retek helyet, már bocsánat, ahol igazából konkrétan játszani sincs kedved, öltözöd nincs, fogyasztásod nincs, a gázsiról ne is beszéljünk. Ezzel sincs baj, csak akkor meg tegye már meg azt, hogy megpróbál közönséget hozni, hiszen az ő érdeke is. És nem a zenekar dolga az, hogy behozzon embereket. Ezt nem a zenekarnak kell hirdetni. Sajnos eljutottunk már oda, hogy igen, ezt kell hirdetni a zenekarnak, de ez nem így működik alapvetően. Nem így rossz irányba megyünk itt az országban.
Ezt ki kell használni, mert ha egyszerűen ők nem teszik meg, akkor magad uram, ha szolgád nincsen.
Persze, de hát ez probléma. Tehát ez most probléma, voltam egy hétig Bécsben muzsikálni, és hadd ne kezdjem el mondani, hogy mi történik ott. És 250 kilométerről beszélgetünk.
Hát, igen.
Egy háromszintes jazzklubban, ahol 25 euró a belépő, csüngenek a falon, egy Thália Színház méretű jazzklubról beszélek, ahol 3 szint mélységben van egy olyan öltözőnk, ahol mondjuk lakni is tudnék. Tehát egy 50 négyzetméteres öltöző, bőrülő garnitúrával, 3 hűtővel, rövidital, üdítő, sör, 3 kisgyerek el hátra tett kézzel, hogy várja az információt, hogy mit segíthet. Az egyik azért, hogy kiossza az étlapokat a zenészeknek. Nem menüt kapsz, nem személyzeti kaját, és nem kell vásárolnod, hanem kapsz egy étlapot, amiből választhatsz. 1/2 óra múlva megérkezik a kaja. Ezt megeszed, fölmész a színpadra, ahol konkrétan már a rider alapján be van mikrofonozva az egész színpad. Tehát nem az van, hogy állnak, és azt mondják, hogy megint dolgozni kell, nincs kedvem ehhez, hanem elhúzzák a függönyt, és megkérdezik, hogy milyen basszus alapot szeretnék használni. És konkrétan semmi más nem kellett vinnem Bécsbe, mint egy basszusgitárt. És azt mondták, hogy válasz. És ott volt 3 világszínvonalú erősítő, ami közül bármelyikbe, ha bedugom a hangszeremet, azt mondom, hogy köszönöm szépen. Akkor meg rámutatta, 2 gyerek betolta, tehát nekem semmi dolgom nem volt konkrétan. Lementem az öltözőbe, ahol természetesen van fürdési lehetőség káddal is, tehát nem csak egy tusoló. Átnyitottam egy másik ajtón, ahol szintén egy 50 négyzetméteres terem van, 3 szint mélységben a színpad alatt, és be van rendezve próbateremnek, hogyha buli előtt még akarsz valamit gyakorolni, akkor egy felhangolt versenyzongora, egy hangosítási cucc és alapok biztosítva vannak ahhoz, hogy te még ott próbálgass valamit. Aztán fölmész a színpadra, és mielőtt föllépnél, a 3. kis csávó a kezedbe nyúl egy törölközőt és ásványvizet, csak hogy érezd jól magad. És mikor lejössz a színpadról, akkor konkrétan az öltözőben névre szólóan borítékolva euróban megtaláld azt az összeget, ami Magyarországon profi zenészek gázsiának 5-szöröse. És ez egy bécsi jazzklub, ahol 50 percet kellett muzsikálni. Nem másfél, meg két meneteket.
2 órákat, igen.
Más a helyzet sajnos. És ott tisztelik az embert. Ennyi a különbség sajnos. Ez van. Ezzel nem tudsz kezdeni. Úgyhogy Bécsbe megyek muzsikálni. Ez van. Sajnos az a baj különben, és visszatérve arra, hogy most az emberek jönnek, vagy nem, nincs pénzük az embereknek. Ennyi a megfejtés. Igen. És sajnos nem tudunk mit csinálni jelenlegi helyzetben, akármit csinálunk. És kriminalizálható bárki, ha nincs pénze, nem fogja befizetni.
Persze.
Mert nincs pénze. És ennyi. És a Tűzraktérben is, kint a teraszon telt ház van.
Bent meg üres a terem egyébként.
700 forintos belépőről beszélünk, ami úgy gondolom, hogy nevetséges. Megérkeztem Bécsből hajnali 5-kor, és aznap este játszottam a Tűzraktér nevű helyen, amit most nem szeretnék lehúzni. Tehát konkrétan elment a kedve, amikor beléptem a helyre. Amikor megláttam a hangmérnököt sörrel a kezében, és fintorogva, hogy egyáltalán neki dolgoznia kell, majd megkaptam az öltöző kulcsot, ami valójában egy lakat volt, és kinyitottam az öltözőt, ami egy 1x2-es szoba, ahol egyetlen egy szék van. Olyan szék, amire rá nem ülnék, majd kapok egy 1000 forintos bont, amit én lefogyaszthatok. Tehát ennyi az összfogyasztásom a helyszínen. Oda megyek a bárpulthoz, mondom neki, hogy zenész vagyok, szeretnék fogyasztani. Hát nem vagyunk még nyitva, menj fel a felső szintre. Fölmegyek a felső szintre, mondom, szeretnék kérni egy energiaitalt. Jó, 700 forint. Egy olyan helyen, ahol le nem ülnék, és nem egy bárban, meg nem egy nagyon jó minőségű klubról beszélünk, hanem egy házi buli rendezvénynek köszönhető lakásról, tehát egy körülbelül ilyen helyről beszélgetünk, ami valójában valószínűleg a hallgatóknak kedvenc szórakozó helye, ettől függetlenül számomra felháborító, hogy jelenleg ilyen helyek tudnak csak működni. És az annak köszönhető, hogy az embereknek nincs pénzük, és ilyen helyekre tudnak csak elmenni. És oda megyek a pulthoz, és azt mondják, hogy 700 forint az energiaital, majd fizetek az 1000-es bónnal. És azt mondják, hogy bocs, nem tudok visszaadni. És akkor köszönöm, a fogyasztásom ennyi volt mára. Szóval más egy kicsit a hozzáállása, más egy kicsit a rendszer itthon, és ezen nagyon sokat kellene változtatni. De ez már megint politika, és nem politizálom. Nem megyek bele.
Hát reméljük, hogy változások jönnek.
Hát ezért nekünk kell tenni.
Igen.
Nekünk persze. Embereknek kell tennünk ezért.
És ha már itt a változásnál vagyunk, akkor a nyugi megváltozom
helyett, a mégis remélt címszámot hallgatjuk.
Mégis remél, az is nagyon jó kapcsolat.
Igen, akkor jöhet is.
Teszem itt a szépeket, meg a jót neked. Ügyesebben már ezt nem is lehetne. Én ráthajtanék, ráthajtok. De te mész, csak mész előre. Mégis remél, mégis dobod. Ez a szív bennem bízik nagyon. Tele vagy enélkül is. Most behatol a képzelet az ész helyett. De az ajtó zár, engedjen be, mert én is kérek ott helyet. Nekem jó veled, de te most sem kérsz belőlem. Mégis remél, mégis dobod. Ez a szív nagyon, én meghagyom, hát bízom, úgy sincs olyan, hogy nyugton maradjon.
Neked vannak álmaid? Szeretnél fotós, zenész, színész, rendező, író lenni? Mit kell tenned érte? Hogyan érheted el? Milyenek az esélyeid? Mi ezt próbáljuk kideríteni. Álomból valóság. Műsorunkban amatőr művészek kapnak tanácsot profiktól. Ők mernek álmodni. És te? Álomból valóság.
Tóth Barbarával, Németh Dórival,
Kerekes Zsolttal
és Zsilák Szilviával.
Két hetente az Eper műsorán. eper.elte.hu. Van eszed?
No, akkor a végszóhoz lassan közeledve arra lennék még kíváncsi, hogy mi a véleményetek a magyarországi zeneiskolákról. Volt-e ezekkel valamilyen kapcsolatotok? Terveztétek-e egyáltalán, hogy kapcsolatba léptek velük, és hogy szerintetek mennyire működnek ezek jól?
Hát tervezni terveztem, csak erre még nem kerül sor. Egyébként nem tudom, hát nem annyira sokat nem tudok elmondani róla, tehát például ezt tudom, hogy van a kőbányai zeneiskola, mint a legnevesebb és etalon, ahova kb. 3 darab gitárost vesznek fel, jól tudom, évente. És hát hallottam én már jót is, rosszat is róla. Egyszer talán majd nekem is lesz hozzá közöm. Amit jót hallottam róla, hogy nagyon tudnak, amit rosszat, hogy versenyistálló. Most hát ez mindig azon is múlik, aki ott tanulni akar szerintem. Nem tudom, nálunk az újpesti kerületi zeneiskolát ismerem valamennyire. Nem tudom, hát ami nagyon ellenszenves dolog, az, hogy tagozódik a klasszikus és a jazz és egyéb stílusú.
Nincs az a baj, szerintem.
Nem pont azzal, hogy tagozódik, hanem a következő párbeszédet hallottam, és nem egyszer, és a következő folyik, hogy a klasszikusosok, hogy hát a jazzisták ki az, improvizálni mindenki tud. Na most ezt egyszer kellene csak megpróbálniuk, és rájönnének, hogy ez nem egészen így van.
Hát ez meg intelligencia kérdés.
Így van. De érdekes módon ez visszafelé nem működik. De nem tudom, tehát alapvetően ott is vannak felkészült tanárok. Ha valaki tényleg el akarja kezdeni, és szeretne hangszert tanulni komolyan, akkor szerintem az alapokra mindenképp ott tehet leginkább szert, mert magántanárnál az mindig egy kicsit rizikósabb szerintem.
Nem.
Mondja ezt szerintem a magántanár.
Igen.
Jó, hát igen. De aztán megint, hát a magántanár meg megint az, hogy azt mindenki kiválaszthatja magát.
Ez így van. Én úgy gondolom, hogy az, hogy az ember zenélni tudjon, vagy zeneiparban működjön közre, vagy dolgozhasson, az nincs szüksége semmire. Jelenlegi helyzetben, hogyha te el akarsz helyezkedni egy cégnél, és kérnek tőled egy angol felsőfokút, akkor nem egy papírt kell bemutatnod majd, mikor kommunikálni kell nyököksz, hanem azt mondják, hogy beszélj. És ugyanez van a muzsikálással is. Nekem semmiféle zenei papírom nincs. Ettől függetlenül tavaly évben 184 koncertem volt, 50 olyan előadóval, akit jelenleg tévében, rádióban hallhatok. Nem ezen múlik. Sajnos a zenei oktatás az a béka segge alatt van Magyarországon. Egyetlen egy intézményt tudtál mondani az előbb. Te, mint zenész, a Kőbányát, ami egy rockiskola, és számomra nagyon kedves barátaim tanítanak ott, köztük az Egon, a Maróti Zoli, vagy akár a Tornocki Feri bácsi, vagy Latman Béla, vagy Csejtei Tomi, akik nagyon nagy zenészek. Ez egy saját kis vállalkozásuk, ami egy tökéletesen működő, aranyos suli, tök jó tanárokkal, jó tehetséges zenészekkel és tanulókkal. Ez egy intézmény, ami rockzenét tanít. Egy. Az országban. Van egy másik, amit úgy hívnak, hogy Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, ahova, ha most belegondolok abba, hogy 10 millióan élünk itt, ha leredukálom, hogy hány százan, vagy ezren, vagy tízezren, mondjuk százezren vagyunk zenészek, akik szeretnének bekerülni mondjuk erre a Zeneművészeti Egyetemre, és mondjuk ennek a basszusgitár szakára, ahol évente egy embert vesznek fel, akkor azért el lehet gondolkozni azon, hogy hogyan működik ez. Azon is el lehet gondolkozni, hogy az államnak arra nincs pénze, hogy a tanárokat megfizesse. És a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen azért van egy hallgató évente fölvéve, mert 4 órában tudják dolgoztatni a tanárt, akinek mivel 4 évfolyam van, így 4 tanítvány fér bele egy évbe. És innentől kezdve évente egy embert felvenni, ezt kikérem magamnak. Harmadrészt pedig szörnyű, és nyilván ezért is vállalok én is magántanítványokat, meg oktatást, mert eljutott hozzám nagyon sok információ. Én úgy gondolom, hogy ezt visszatartani a legnagyobb blödség és a legnagyobb bunkóság. Minden információt ér megosztani bárkivel, bárhogy, hogyha kérdése van. Ezt megteheti akárki, akárhogy is hozzám. Naponta 30 e-mail érkezik az oktatási oldalamon keresztül. Legtöbben vidékről, Pécsről, Miskolcról, innen-onnan érdeklődnek, hogy hova tudnának elmenni, nagyon szeretnének zenét tanulni, esti suli érne rá nekik. Semmi, nincs intézmény Magyarországon. A zenei általános iskolák reformjáról pedig most rendelkezünk különben a szerzőkkel, és azt próbáljuk megreformálni, és egy kicsit az emberek kedvét felkelteni a zene iránt, és a zenei rendezvényeket csinálunk középiskolákban, illetve egyetemeken, tehetségkutatókat, és kihasználva azt, hogy mondjuk ti az iskolátokban tudtok toborozni rajongókat, hiszen a barátod, aki a pattársad, azt fogja mondani, hogy persze, hogy elmegyek, hogy nem mennék el, és támogatlak. Ezt meglovagolva szeretnénk tehetségeket felfedezni, kutatni, illetve lehetőséget adni nekik, hogy működjenek, illetve egy rendhagyó hétfői zeneórát vezetünk be innentől kezdve, ahol nagyon jó művészek, illetve előadók fognak előadásokat tartani, és felkelteni az érdeklődését a fiataloknak. Sajnos jelenleg az oktatás azért van a békasegge alatt, mert ha átgondoljátok azt, hogy kik azok a zenetanárok, akik zeneiskolában ülnek és tanítják a fúvolát, vagy éppen a fúliát, valószínűleg azok, akiknek soha az életben nem volt zenei munkájuk. Hiszen ha lenne, akkor nem érnének le az iskolapadban ülni. Most ezek az emberek azok a csalódott és depressziós emberek. És bocsánat, nyilván elnézést kérek azoktól, akik nem így gondolják, vagy nem így élik meg. Azok az emberek, akiknek a tökük tele van, és már megint nincs buli, és konkrétan ott ülnek és furuljáznak a gyerekekkel, és hogyha nem tudja, és tehetségtelen, akkor ráadásul el is küldik. Innentől kezdve annak a gyereknek az ég egyet a világon semmi kedve nem lesz, se zongorázni, se furuljázni, se semmi. Úgyhogy itt megint csak a gondolkodásmódról kell beszélnünk, és hogyha már így gondolkodásmód, akkor a Csiszárnak van egy hatalmas műsora, meg lehet hallgatni, hogy ott hogy lehet gondolkodásmódot változtatni. Nagyon nagy szükség lenne az országban gondolkodás módosításra, és legfőképpen ezen a oktatásban is. Mondom ezt úgy, hogy magántanárként oktatok nagyon sok embert, közel 100 ember fordult meg a kezem alatt, és zseniális tehetséges emberek vannak, de, és itt jön a de, és a legfontosabb információ, nem azon múlik, hanem úgy, ahogy az életben is. Te úgy lehetsz marketing igazgató, hogyha kapcsolataid vannak, és nem kell a legjobbnak lenned. Santana sem azért lett ott, mert ő a legjobb, hanem mert van miről beszélnie, és megtalálta az útját annak, hogy mondja el az embereknek. A Stingnek sem azért, a Dominic Miller a gitáros, mert a világ legjobb gitáros, pedig a Sting megtehetné, hogy a világ legjobb gitárosát használja. Nem, azért, mert gyerekkori barátja, és vele érti meg magát, és vele működik együtt. Innentől kezdve lehetsz te az ország legjobb gitárosa, hogyha szarfej vagy, vagy hogyha fel vagy mentve életből, és nem tudsz kommunikálni az emberekkel, vagy egy társaságban csapattagként részt venni. Úgyhogy innentől kezdve boncolgathatjuk azt, hogy oktatás ide-oda. Szerintem mindenképp emberségből kéne bizonyítványt szereznünk elsősorban, és onnantól kezdve beszélgetni arról, hogy szakosodjunk erre-arra. Inkább erre kéne koncentrálni, mint az oktatási rendszerre jelenleg. Attól függetlenül persze azt is meg kéne reformálni.
Na, igen, és erről jut eszembe, hogy ugye, amit kiírtál a honlapodra, hogy csak kitartás és elhatározás vezethet
sikerre. Tele van tehetséges emberekkel az ország, akik konkrétan alkalmatlanok arra, hogy elmondják, hogy miért tehetségesek. Tele van elképesztő jó fejemberekkel az ország, akik viszont magukba zárkóznak, és nem tudják kinyilvánítani azt, amiről beszélni akarnak. Vagy elképesztő zsenik vannak az országban, akik azért fordulnak be, és azért lesznek betegek, mert nincs ember, akivel megoszták a zsenialitásukat. Innentől kezdve tényleg semmi más nem kell, csak kitartás és türelem ahhoz, hogy előrébb lépjen az ember, szépen lépcsőfokról lépcsőfokra, és nem kell sürgetni semmit. Addig, amíg az ember azon görcsöl, hogy legyen pénze, sose lesz pénze. Amint elengedi ezt az energiát, és arra koncentrál, hogy csinálja a dolgát, abban a pillanatban lesz pénze. Ez ugyanez. Én úgy gondolom, hogy kitartónak kell lenni, és türelmesnek, és csak csinálni azt a dolgot, amit kell csinálni. És a legfontosabb az, hogy minőségi életet kell élni. Legyen az minőségi kommunikáció, munka, szex vagy bármi az életben minőséginek kell lenni, és minőségi dolog csak akkor működhet, hogy az ember arra koncentrál. Mi most itt csak úgy tudunk minőségi kommunikációt folytatni, hogy mindenki itt van testben és lélekben. Ha én most máshol járnék, vagy a telefonomat nézegetni, nem tudnék veletek kommunikálni. Úgy gondolom, hogy csak így lehet minőségi életet élni, hogy az ember 100%-osan arra fókuszál, amit szeretne csinálni. És ezt nem kell nyomni, nem kell megőrülni, nem kell mindenáron véghez vinni és áttaposni embereken. Egyszerűen csinálni kell, szeretni kell, és boldogan kell élni. És nyilván boldogság, ez egy tág fogalom, úgy gondolom, hogy nem lehet boldog az ember folyamatosan, hanem én egyetlen egy dolgot tudok mondani, amit Popper Péter is mondott, és Isten nyugosztalja, zseniális mondata, hogy elégedettnek kell lenni, és én valójában elégedett vagyok. És vannak boldog pillanatok az életemben, és ezeket a boldog pillanatokat szeretném halmozni és megélni, de boldog folyamatosan nem lehetek, viszont elégedett igen, és az is vagyok.
Na hát azt hiszem, hogy ez egy kitűnő végszó a mai műsorunkhoz. Úgyhogy a műsor végével elköszönnénk. Vendégeinknek megköszönjük, hogy itt voltak velünk, Temesi Bercinek és Aranyosi Viktornak. Mindkettőtöknek sok sikert kívánunk a hátralévő pályátokhoz, ugye ami még reméljük, hogy nagyon hosszú és nagyon gyümölcsöző lesz. A műsorvezetők
Németh Dóri,
Tóth Barbi
és Kerekes Zsolt voltunk. Álomból Valóság című műsorunkat hallgattátok. Megtalálhattok minket az eper.elte.hu internetes oldalon. Ezen az oldalon várjuk kommentjeiteket is, és ha bármilyen ötletetek vagy tanácsotok, hozzászólásotok van, akkor azt itt örömmel várjuk, ha megosztjátok velünk. Találkozunk jövő héten, köszönjük, hogy minket hallgattatok, sziasztok!
Neked vannak álmaid? Szeretnél fotós, zenész, színész, rendező, író lenni? Mit kell tenned érte? Hogyan érheted el? Milyenek az esélyeid? Mi ezt próbáljuk kideríteni. Álomból valóság. Műsorunkban amatőr művészek kapnak tanácsot profiktól. Ők mernek álmodni. És te? Álomból valóság.
Tóth Barbarával, Németh Dórival,
Kerekes Zsolttal
és Zsilák Szilviával.
Két hetente az Eper műsorán. eper.elte.hu. Van eszed!